Jó estét kívánok, Alföldi Zoltán vagyok, ez a Híradó fél nyolckor, és kezdünk. Gitár kihangosítással van, aki erre hajt, ma van bronzvasárnap, tombol a karácsonyi bevásárlási láz. Lehet, hogy nem lesz abszolút többsége a kormányzó Putyin pártnak Oroszországban, ahol már ez is kisebb csoda. Nemzetközi körözés a pénzszállító sofőrje ellen 50 és 100 kg között lehet az 1 milliárd 200 millió forint súlya. És magyar igazolványt kapott állampolgárságot nem a nagyváradi magyarába, miniszteri biztos szerint az egyikből nem következik a másik. Visszafogottan optimista kereskedők, tömegek és már most akciók is a bevásárlóközpontokban. Néhány ezertől több százezer forintig terjedő családi büdzsé az ajándékokra. Ma van bronzvasárnap, az üzletek országszerte tovább tartanak nyitva, az emberek pedig minden jel szerint már javában készülnek az ünnepekre. A legnépszerűbb ajándék ötleteknél úgy tűnik, hogy nem változott a csapás irány.
30 ezer forint.
És van, ahol ennek a tízszerese jut ajándékokra.
Maximum egy 300 ezeret, többet nem.
Az ötletek is végtelenek.
A fiam, ott van az a bűnrossz 5 éves kölyök, az egy gitárt kér kihangosítással, úgyhogy most az a fő csapás irány.
Nagyjából ugyanannyit költenek a családok idén is az ünnepekre, mint tavaly. Legtöbben a műszaki áruházakban keresgéltek.
Karácsonyra laptopot.
Most is leginkább a televíziókat vitték, de sokan keresnek okostelefont vagy táblagépet karácsonyra.
Az újdonságok azok, amik felkeltik minden esetben a vásárlók érdeklődését. Ugye slágertermékként idén az okostévék területe, tehát amelyek internetképesek.
Sokan viszont a kézműves termékek miatt a budapesti Vörös Marti téren töltötték a bronzvasárnapot. A többség az olcsóbb árut keresi, de a kereskedők ennek ellenére optimisták, szerintük egy éve jóval kevesebben vásároltak, mint most.
2011-ben a kormány olyan intézkedéseket hozott, amelyek javították a háztartások pénzügyi helyzetét, így a személyi jövedelemadó rendszer átalakítása és a nyugdíjpénztári reálhozamok kifizetése.
Biztos, ami biztos, az üzletek többsége decemberben tovább tart nyitva, és van, ahol már az ünnepek előtti akciókkal is vásárlásra csábítják az embereket.
Új hét és új, még az eddigieknél is fontosabbnak mondott pénzügyi válságcsúcsok Európában. A határidőt nézve valóban ezek lehetnek a legfontosabbak, mert hogy már csak 5 nap maradt arra, hogy az uniós tagállamok kidolgozzák közös tervüket az euró és az adósságválság megoldására. Brüsszelben jövő csütörtökön kezdődik az idei utolsó csúcs találkozó, de a német és a francia elnök már holnap egyeztet megint. Ők a mostaninál szorosabb és szabályozottabb pénzügyi együttműködést javasolnak, amiben viszont nem minden tagállam venne vagy vehetne részt. A britek az unió széteséséről, az eurozónán kívüli országok közül néhányan a leszakadásról beszélnek, úgyhogy nem lesz egyszerű 27 igen találni a tervekre, amelyek nélkül viszont szinte biztos, hogy nincs kilábalás. És Brüsszelben ott van kollégánk Víg Zoltán. Zoli, ugye hónapok óta minden csúcs találkozó előtt azt mondják, hogy most már itt van a megoldás a válságra, de közben súlyos belső ellentétekről is hallani. Hogy lesz ebből kilábalás és egyesség?
Szervusz, Zoli, jó estét kívánok! Euróválság kapcsán egyre többen tartanak attól, hogy Európa a leggazdagabb államai, mindenek előtt Németország és Franciaország egyfajta külön elit klubot hoznak létre maguknak a többiek rovására. A héten két fontos beszéd hangzott el két államvezetője részéről, a francia elnök és az német kancellár ebben az szinte látszólag előre megnevezte a követő célokat, ez pedig a gazdaságról vezeten belül, illetve a pénzügyi fiskális unió. A Merkel-Sarkozy duó valószínűleg holnap ti a párizsi politikus,
aki többé-kevésbé hallunk téged, Zoli. Úgyhogy megpróbáljuk ezt még egyszer. Többnyire hallottuk, amit mondtál, de megpróbáljuk még egyszer. Köszönjük egyelőre Víg Zoltánnak. Az MSZP nem tartja elfogadhatónak, hogy Matolcsi György nemzetgazdasági miniszter helyett Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter vezesse az IMF tárgyalásokat, mert ez önmagában nem hitelesíti a delegációt. Tukács István képviselő szerint az, hogy nem a nemzetgazdasági miniszter vezeti a tárgyalásokat, önmagában is beismerése annak, hogy a kormány gazdaságpolitikája megbukott. Ezért az MSZP azt mondja, hogy hiteles tárgyalási pozíciót csak egy új miniszterrel, egy hiteles gazdaság és pénzügypolitikussal érhet el Magyarország. Karácsony Gergely szerint a kormánypártok által benyújtott választókerületi határokról szóló terv azt mutatja, hogy idézem, miként fogja a Fidesz elcsalni a következő választást. Az LMP képviselője példaként a budapesti választókerületek határainak megváltoztatását említette. Ezért az ellenzéki párt azt kezdeményezi, hogy ne a parlament, hanem egy független szakértőkből álló bizottság jelölje ki a választókerületek új határait. Elképzelésük szerint a bizottság tagja a Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Választási Bizottság mindenkori elnöke, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által delegált három szakértő lenne. Igényelni mind a kettőt lehet, de összevonni nem. 7,5 millió forint a maximuma annak, amennyi pénzzel a munkaadók segíthetik a munkavállalóikat a végtörlesztésnél. Ezért cserébe elvileg adókedvezményt kaphatnak. Az adóügyekért felelős államtitkár most cáfolta, hogy egy másik hitellel összevonva ez az összeg elérheti a 12,5 millió forintot. Balogh Ádám szerint egyébként a kölcsönnek olyan szigorú feltételei vannak, hogy annak csak kevesen felelnek meg.
A végtörlesztésre adható 7,5 millió forint nem emelkedett meg 5 millió forinttal, csak egy már létező munkahelyi hitellel együtt érhető el a sajtóban megjelent 12,5 millió forintos összeg. Ezt sokan félreértelmezték. Az adóügyekért felelős államtitkár szerint mindkét lehetőség él, de valószínűleg csak kevesen kaphatják meg egyszerre mind a kettőt.
Egyiknek van egy nagyon szigorú feltétele a 7,5 milliósnak, az, hogy február 28-ig ezt re kell rendezniük. Az 5 milliósnak, meg ahogy már említettem, vannak különböző feltételei, így például a lakásnak a mérete, a méltányolható lakásigény, mint fogalom, ennek a betartása, illetve az, hogy mekkora százalékot tud ebből a munkáltató adni.
A média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapnál az már biztos, hogy a mostani létszám leépítés során elbocsátott dolgozók igényelhetik a 7,5 millió forintos támogatást. Az MTVA-t az üzemi tanács kereste meg ezzel a kéréssel. A kommunikációs igazgató azonban még az érintettek türelmét kéri.
A jogszabály pontos ismeretében és a saját eljárásrendünk kidolgozásának ismeretében néhány napon belül fogunk tudni választ adni az érdeklődő kollégáknak arra, hogy miképpen tudják igényelni ezt a támogatást, és aztán miképpen tudják igénybe venni.
A támogatást főként a szociálisan rászorulók kaphatják majd. A pénzek odaítélésében bevonják az érdekvédelmi szervezeteket is.
A győzelem szinte biztos, de az abszolút többség már nem biztos, hogy meg lesz Vlagyimir Putyin pártjának. Oroszországban ma tartották a parlamenti választásokat, összesen 7 párt van elvileg versenyben, gyakorlatilag viszont mindenki kész tényként kezeli a jelenlegi kormányzó erők győzelmét. Napközben hacker támadás miatt több független oroszországi szervezet honlapja vált elérhetetlenné, egyesek szerint pont azért, hogy ne számolhassanak be az esetleges választási csalásokról.
A szibériaiaknak mínusz 26 fokban kellett eljutniuk a szavazóurnákhoz. Összesen 9 időzónában csaknem 110 millió orosz voksolhatott vasárnap. Ettől függ, hogy a következő 5 évben mely pártok alkotják majd az orosz törvényhozás alsóházát, az állami dumát. Olyan politikusokat akarunk látni, akik értünk dolgoznak, akik egy aranykort hoznak el nekünk, mondta az egyik szavazó. A választások tisztaságára csaknem 700 nemzetközi és 500 ezer hazai megfigyelő ügyel. Több orosz internetes portált ért hacker támadás, amivel valószínűleg azt próbálták megakadályozni, hogy be tudjanak számolni a választási visszaélésekről. A Vörös teret és környékét napközben lezárták, elsősorban az ellenzéki baloldali front tüntetői előtt. A tiltakozók közül némi dulakodás után többeket őrizetbe vettek. A jelenlegi kormány alkotmányt sért, ez a voksolás átláthatatlan és tisztességtelen, mondta egyikük. A közvéleménykutatások szerint a kormánypárti győzelem ezúttal is borítékolható. A média által nemzeti hősként feltüntetett 59 éves Putyin népszerűsége, ha lassan is, de egyértelműen zuhan. A kampányban is mindent bevetettek, fiatal lányaktivistákat és rendhagyó reklámfilmeket. Nem is olyan régen egy harcművészeti meccsen fütyülték ki, amikor gratulálni akart a győztesnek. Az állami televízió tudósítása meg sem említette az incidenst, egyszerűen kihagyták a füttyögést. Vlagyimir Putyin miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy az egy mandátumnyi kötelező kihagyás után jövőre újraindul az elnökválasztáson. A tandem másik fele, Dmitrij Medvegyev jelenlegi elnök pedig kormányfő lesz.
Este 7-kor zárták az urnákat, véget ért a parlamenti választás Horvátországban. 4,5 millió szavazó választhatott 63 párt közül. Az egyik tét, hogy melyik politikai erő viheti be 2013-ban az országot az Európai Unióba. A horvát csatlakozási szerződés megkötése volt ugyanis a Magyar Uniós Elnökség egyik legjelentősebb eredménye.
A két nagy párt választási központjában nagy a készülődés, már mindenki az urnazárásra vár.
A felmérések azt mutatják, az emberek változást akarnak. Az elmúlt 20 évben ugyanis csak egy mandátumon át nem kormányzott a konzervatív párt. Az ellenzéki városnak számító Zágrábban ugyanakkor nagyon kevesen nyilatkoztak nekünk.
Ön kire szavazott? Hádézé, mint mindig, mondja ez a férfi. Harcolt a délszláv háborúban, most is hűséges maradt pártjához. Elégedett nem vagyok senkivel, panaszolja ez a nyugdíjas, de valakire csak kell szavazni. Nekünk nem árulta el, kire voksolt. Én baloldali szavazó vagyok, szóval az SZDP. Az asszony megjegyzi még, a pártnak jó szakemberei vannak, talán jobban kormányoznak majd, mint a HDZ. Elemzők szerint az ellenzéki szociáldemokrata párt vezette bal közép, az úgynevezett Kukuriku koalíció megszerezheti a mandátumok felét. A 8 éve kormányzó horvát demokratikus közösség népszerűsége mély ponton van, a párthoz köthető korrupciós botrányok miatt. Már megkezdődött a vesztegetéssel és hűtlen kezeléssel gyanúsított Ivo Sanader volt miniszterelnök pere, amelyben az ügyészség gyanúsítottként akarta kihallgatni a MOL vezérigazgatóját is. Sanadert ugyanis a többi között azzal vádolják, hogy kenőpénzt fogadott el Hernádi Zsoltól, és a MOL így szerezte meg a többségi tulajdont a horvát kőolajipari vállalatban. Ezeket a vádakat Ivo Sanader és a MOL is cáfolta. Elemzők szerint az egész ügy választási célokat szolgált, és a kampány végével a MOL elleni támadások is megszűnnek.
A horvát fővárosból telefonon jelentkezik tudósítónk Jankó Anita. Szervusz Anita, mennyien mentek szavazni, és az exit polok szerint, ha már tudod, ezek szerint bukott vagy maradt a horvát kormányzó párt?
Csak részeredményeket ismerünk, délután 4 óráig a választópolgárok 46%-a járult az urnák elé, este 9-kor ismertetik a végső részvételi arány. Az pedig, hogy maradt vagy bukott, egyértelműen bukott. Az exit poll eredmények alapján az SZDP vezette Kukuriku koalíció 44%-on áll, ami 80 mandátumot jelent, míg a HDZ-nek pont a fele jutott, vagyis ők 22%-on állnak 40 mandátummal.
Jankó Anita, Zágrából köszönjük. 127 milliós kár egy áron alul eladott Andrássy úti palota miatt. Ez a vád, amiért holnap 13 volt szocialista és szabaddemokrata városvezető ellen kezdődik büntetőper. Az ügyészség szerint a tényállás hűtlen kezelés. Verók István volt terézvárosi polgármester szerint politikai tisztogatás.
Ez az az Andrássy úti ház, amely miatt a vádlottak padjára került 13 volt 6. kerületi szocialista és szabaddemokrata képviselő. Közöttük Verók István korábbi MSZP-s polgármester, Fürsz György volt alpolgármester, és Kékesi Tibor volt MSZP-s országgyűlési képviselő. A fővárosi főügyészség szóvivője korábban azt mondta a híradónak, hogy a városvezetők több mint 127 millió forintos kárt okoztak az önkormányzatnak, amikor 2004-ben megszavazták az Andrássy út egyik épületének áron alul történő eladását.
A vádlottak az önkormányzat vagyongazdálkodására vonatkozó szabályok szándékos megszegésével, versenyeztetés nélkül az önkormányzat számára hátrányos módon értékesítették az Andrássy út 47 szám alatt található ingatlant.
Lapinformációk szerint a főügyészség mind a 13 vádlott esetében börtönbüntetés kiszabását és a közügyektől való eltiltást kér. Verók István tagadja bűnösségét és politikai tisztogatásnak tartja az eljárást, amiről az ellene indult nyomozás kezdetekor nyilatkozott.
A Budapest rendőrfőkapitányság egy 3 éve folyamodal lévő ügyben önkormányzati képviselők ellen indított nyomozást, amelyet büntetőinek álcáznak, de valójában gátlástalan és nagyon veszélyes prezidens szereplő politikai bosszút.
A Liszt Ferenc tér 7-es számú épületét szinte ugyanakkor és ugyanolyan körülmények között adta el a 6. kerületi önkormányzat, mint a tőle alig 280 méterre lévő Andrássy út 47-et. A rendőrség emiatt is nyomoz, és a mostani városvezetés azt reméli, hogy ahogy az Andrássy útiét, úgy több más épület tulajdonjogát is vissza tudják szerezni.
50 és 100 kiló között lehet a szakértő szerint az elrabolt 1 milliárd 200 millió forint súlya. Nemzetközi körözést adtak ki a szerdán eltűnt pénzszállító sofőrje ellen. Az újdonsült milliárdos autóját, amivel menekült, tegnap megtalálták Budapesten. A rendőrök szerint valószínűleg nem szállt repülőgépre, de már messze járhat.
Ehhez hasonló készülék segítségével találták meg tegnap este a menekülő autót. A rendőrséghez tartozó ellenőrök akcióik során aprólékosan vizsgálják át a terepet. Amikor a készülék beazonosítja a keresett gépjárművet, jelez. A szerdán kirabolt pénzszállító sofőrje Volkswagennyével egészen a József Attila lakótelepig menekült. Ott viszont nyoma veszett. A közeli reptér és a korábbi lakhelye Monor felevezető úton sem látta senki, merre távozhatott. A biztonsági szakértő véleménye szerint az biztos, hogy az országot, ha elhagyta, nem légi úton tette.
Eleve a repülőtéren, hogyha átvilágításra kerülnek a csomagok, akkor ott azonnal kiszúrják, hogy nagyobb mennyiségű kötegelt pénz van a csomagban, és ilyenkor mindenképp kérdőre vonják azt az illetőt, aki utazik ezzel a kofferral. Én úgy gondolom, hogy nem repülőgépen menekült az elkövető, hanem inkább autóval folytatta az útját.
A hátrahagyott kocsiban pénzes zsákokat is találtak a rendőrök. Számukból, illetve az eltulajdonított pénz mennyiségéből kiindulva, a szakértő azt mondta, a sofőr zsákmányának súlya nincs egy mázsa.
Ez valahol 50 és 100 kiló között van.
A kriminálpszichológus szerint azonban nem valószínű, hogy messze jut a pénzzel.
Szinte kizártnak tartom, hogy tartósan bujkálni tudjon hosszú időn át.
A tettest ugyanis mindig nyomasztja, ha egy ország ismeri az arcképét, és világszerte körözik. A bűnözők ezért általában igyekeznek mindentől megszabadulni, ami alapján beazonosíthatóak, vagy a bűncselekménnyel összefüggésbe hozhatóak lennének.
Igyekszik eltávolítani minden olyan tárgyat, amely a pénz eredetére utal, és ezért szabadult meg ugye természetesen a pénzszállító gépkocsitól, a pénzes zsákoktól, de hát ennek ellenére mindenképpen nyomokat hagy maga után.
A rendőrség pedig mától már nemzetközi elfogató parancs alapján körözi az elkövetőt, aki a szakember szerint a hátrahagyott nyomok alapján előbb-utóbb biztosan előkerül.
A felismerhetetlenségig összetört három másik kocsit is két egymással karambolozó autó ma délben Budapesten a Szentendrei úton. Az ütközésben egy 36 éves férfi meghalt. Úgy tudjuk, hogy a baleset akkor történt, amikor az egyik kocsi feltehetően túl nagy sebességgel előzni akarta a másikat, de neki ment. Szemtanúk szerint a kocsi megpördült a levegőben és a parkoló autóknak ütközött. A rendőrök még most is vizsgálják a körülményeket. Rendőrök mentettek meg egy asszonyt és egy gyereket, akik a szénmonoxid mérgezés miatt már eszméletlen állapotban voltak a Somogy megyei Kadarkúton. A mentőket egy 14 éves fiú értesítette, ők pedig azonnal szóltak a közelben járőröző rendőröknek. Az 56 éves nagymamát és a másik gyereket újra kellett éleszteni. Mire a mentősök odaértek, a rendőrök már stabilizálták az állapotukat. A két fiúra éppen a nagymama vigyázott, mert a szülők elutaztak.
Ebben a kadarkúti családi házban lett rosszul a nagymama és a két gyerek. Az egyik gyerek hívta ki a mentőket. A szomszédok is felfigyeltek a szirénára.
Itt feküdtek szegények a teraszon, mire kimentem, hát hadd nem mondjam, hogy annyira lesújtott bennünket itt a szomszédokat, hogy hát mindenki teljesen oda volt, és itt élesztették őket.
Az éppen arra járőröző rendőrök hozták ki őket a házból.
Viszonylag közel voltunk ehhez a címhez, azonnal odaindultunk.
Miután bejutottak a házba, a teraszra húzták ki őket.
Ekkor a hölgyet és a 12 éves kisgyereket megkíséreltük újraéleszteni, még a mentők ki nem érkeztek, mire kiértek Nagyatád és a kaposvári mentőszolgálat autói, addigra már mind a két személy újra produkált az élet alapvető jeleit.
Ma a ház körül csend volt, nem találtunk otthon senkit. Úgy tudjuk, hogy a szülők az éjszaka folyamán megérkeztek külföldi utazásukról, azonban a három sérült még mindig nem tartózkodik itthon. A nagymamát és a gyerekeket a kaposi mórogtató kórházban ápolják. Információink szerint az állapotuk már stabil.
10 milliós hiány és elbocsátások az öreglaki vadfeldolgozó Kft-nél. Ez az egyik legnagyobb ilyen hazai cég. A hiány a főkönyvelő távozása után derült ki, majd belső vizsgálatot rendeltek el. Ennek lezárása után több dolgozót elküldtek. Úgy tudjuk, hogy rendőrségi feljelentés még nem volt az ügyben. Az öreglaki vadfeldolgozó Kft-nél dolgozzák fel a hazánkban elejtett vadak ötödét. Egy ember súlyosan, hatan pedig könnyebben megsérültek abban a balesetben, ami Szabolcsban a 403-as főúton történt, Nyírtúra közelében. Egy főútra felhajtó terepjáró nem adta meg az elsőbséget egy munkásokat szállító kisbusznak. A furgon sofőrje az ütközéstől beszorult, ő a súlyos sérült. A vadászatra tartó terepjáró utasainak nem esett baja. Amíg helyszínáltak a rendőrök, a félútpálya le volt zárva. Kiderült, hogy légpuskával lőtték le azt a két jégmadarat, amelyet november végén találtak meg természetvédők Pécsen, egy-egy karóra felhúzva a belváros közelében. A madarak nagyon ritka faj képviselői, az értékük 100 000 forint, vadászatuk pedig éppen ezért bűncselekmény.
Ez a jégmadár. Az élénk kékszínű szárnyas nagyon ritka Magyarországon, de van, hogy itt költ és telel is. Pécsett a Balokány ligetben mindössze pár hónapja jelentek meg jégmadarak.
De egy pillanat alatt így, mint a bombázó, le?
Balma József természetvédőnek egyetemisták szóltak, hogy találtak két jégmadártetemet. Ennek a bokornak az ágára húzták fel őket, valószínűleg fényes nappal Pécs belvárosától néhány száz méterre.
Egyszer az egyik fiatal ember jön oda hozzám, mert látta a természetvédő igazolványomat, és mondja, hogy nem tudnák egy ásót adni. Hát miért az ásó? Mondja, hogy nézze meg, hogy mit talált. És akkor mutatja a kezébe a két gyönyörű jégmadarat, azt hittem rögtön elájulok.
Mostanra bebizonyosodott, hogy légpuskával lőtték le a madarakat. A halál oka fontos lehet, ha a rendőrségi eljárás indul az ügyben. Ezért állatorvos is megvizsgálta a tetemeket.
Egy hím és egy tojómadarról volt szó. Ugye a hímmadarnál a kulcsontnál van egy törés, illetve a hasi oldalon van egy bemeneti nyíl, mellkasi oldalon egy bemeneti nyílás.
A madarak eszmei értéke 100 000 forint, ezért az elejtésük bűncselekménynek számít, ám ilyen esetekben nagyon ritkán tudják felelősségre vonni az elkövetőket.
A világhírű magyar szőlőnemesítőnek Matthiász Jánosnak állítottak szobrot a lakiteleki népfőiskola panteonjában. Matthiász János nevéhez fűződik egyebek mellett a szőlőskertek királynője, a ceglét szépe vagy az ezeréves Magyarország emlékére nevű szőlőfajta. Több ezer szőlőfajtát nemesített ki, 67 ebből ma is létezik, 12 pedig világszerte elterjedt. Matthiász János 1838-ban született a ma Szlovákiában található Sárosföldén, és 1921-ben halt meg Kecskeméten. Adományként kapott szénnel fűtenek a Vilmányi Általános Iskolában. Az önkormányzatnak ugyanis nincs pénze tüzelőre. Legutóbb hitelre vettek fát, de a napokban már az is elfogyott. A 250 mázsa szenet most az Émász és a Mátrai erőmű adta nekik. A borsodi faluban tavaly a tartozások miatt egyszer már kikapcsolták a gázt. Emiatt akkor tanítási szünet is volt.
Idén meleg tantermekben várják a Mikulást a Vilmányi iskolások, most 20-24 fok van.
Az most jó, most itt nagyon gyorsan.
Az iskola és az óvoda 250 mázsa szénadományt kapott az Émásztól és a Mátrai erőműtől. Az adomány szénnel fűtenek már két napja, legutóbb hitelre kaptak fát, de az már egy hétig sem lett volna elég.
A karácsonyi szünetig biztos, hogy nem tudtuk volna kihúzni, még talán egy-másfél hét az, amire elég lett volna a fa.
Tavaly októberben a szolgáltató tartozás miatt kikapcsolta a gázt az iskolában. Három hétig nem volt tanítás. Azóta a gázt visszakapcsolták, de pénz továbbra sincs az újabb számlák kifizetésére. Üresek a hűtők, a raktárban is csak liszt és tészta van. A konyha nem üzemel, október 24-én főztek utoljára. Hetek óta csak hideg élelmet kapnak a diákok, mert nincs pénz élelmiszerre sem.
Tavaszias idő 17 fokot mutattak a hőmérők Pécs belvárosában napközben. Magyarország nagyvárosai közül itt volt ma a legmelegebb. A hirtelen jött enyhe időjárás miatt néhányan kabát nélkül is kimerészkedtek a szabadba. Az időjárás előrejelzés szerint holnap viszont vissza kell majd húzni a téli kabátokat, mert kettől hózáporokra lehet számítani. Mikulás villamost indított Budapesten a BKV, a járat egy hétig közlekedik majd. Az első úton maga a Lapföldi Mikulás is ott volt. Miskolcon pedig az erdei kisvasúton manók és krampuszok szórakoztatják az utasokat.
Mikulás és rénszarvas díszíti a BKV ünnepi járatát. A villamosra manója kíséretében maga Jólu Pukki, az igazi Lapföldi Mikulás is felszáll. A Mikulás villamos a kettő áv vonalán, a Boráros tér és a Jászai Mari tér között közlekedik egy hétig. Ismét Mikulás vonattá alakult a miskolci erdei kisvasút is. A megszokott kalauzok helyett most manók és krampuszok kísérik az utasokat. Három héten át Diósgyőrtől Lilafüredig közlekedik a Mikulás vonat. Naponta négyszer teszi meg ezt a távolságot. Az úti cél pedig ez a mesebirodalom.
Volt ott a Hupiki, Töpiki, Doktor Bubu, Szia Miau, és ott volt még Hókuszpók.
Székesfehérváron elkezdődött az 1 millió csillag a szegényekért akció. Az önkéntesek az adományokért gyertyát ajándékoznak cserébe. A katolikus Caritas akciójához 11 egyházmegye, több mint 150 települése csatlakozott.
Az 1 millió csillag a szegényekért programnak a keretén belül gyűjtünk a szegényeknek tüzelőre.
30 családnak vesznek majd tüzelőt. A pénzadományokat a püspökség udvarán gyűjtik egészen karácsonyig.
státuszszimbólum és egy életvitelt követel meg. Ezt mondta a Gyergyó-Szentmiklóson első alkalommal megrendezett bajuszverseny győztese. A megmérettetésen az is kiderült, hogy nem feltétlenül az a szép, ami rendezett. A bajusz parádéra Maros-székről, Udvarhely-székről és Gyergyó-székről is jöttek versenyzők.
Bakos Loránt vagyok, 28 éves, Gyergyó-Szentmiklósról érkeztem. És amióta az eszemet tudom, bajuszom van.
Évtizedek óta növesztett bajuszok, vagy néhány hónapja viselt szakál. Mindenféle arcszőrzettel versenybe lehetett szállni, meg is tették ezt 12-en.
Bajusz kivonottan nem akkor szép, vagy akkor jó, hogyha meg van nyírva, vagy rendezett, mert ennek különböző formája vannak, különböző változatai vannak.
A négytagú zsűri igazi szakértő hölgyekből állt, hiszen mindannyiuknak nagy tapasztalata van a férfiak arcszőrzetét illetően.
Az én baráti körömben mindenkinek van legalább vagy bajsza, van önöknek csak szakálla, van az egy kicsit olyan furán néz ki, de ilyen is előfordul. Úgyhogy általában azért a nők szeretik.
A legszebb bajuszok versenyében Sára Tibor bizonyult a legkarakteresebb versenyzőnek.
Bajusz az egy státusz szimbólum, az egy életvitelt követel meg, azt gondozni kell, azt ápolni kell, azt az ember oda kell figyelni, hogy találja az arcvonásaihoz.
Az emléklapok és oklevelek odaítélése mellett a bajusz verseny résztvevőinek az a megtiszteltetés jutott, hogy a zsűri tagjainak adhattak egy bajuszos, szakállas puszit.
A magyarságnak szóló karácsonyi üzeneteket és jó kívánságokat várnak a magyarok karácsonyára, amit december 17-én tartanak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Az üzeneteket levélben, telefonon és az interneten is el lehet küldeni. Mindet kinyomtatják és feldíszítik majd velük a karácsonyfát. A legszebb gondolatokat művészek olvassák majd fel. Magyar igazolványt korábban gond nélkül kapott, a magyar állampolgárságra vonatkozó kérelmét viszont indoklás nélkül elutasították. Ő Mohamed Oszmán, aki Nagyváradon él, és magyarábbnak mondja magát. A miniszteri biztos szerint az igazolványnak és a honosításnak nincs köze egymáshoz.
2011-ben 4-szer.
Mohamed Oszmán éppen azt mutatja, hogy idén hányszor vette igénybe a magyar igazolvány nyújtotta utazási kedvezményeket. Ezt az okmányt minden gond nélkül 2003-ban megkapta. Az orvosi egyetemen is határon túli magyaroknak járó ösztöndíjjal tanult Budapesten. Magyar állampolgári kérelmét magyarább származására hivatkozva kérte, ám indoklás nélkül elutasították.
Nem ismeri el engemet határon túli magyarként, pedig ugyanaz a belügyminisztérium által elismertek engemet, mint határon túli magyar, és adták nekem, kiállították a magyar igazolványt.
A honosításért felelős miniszteri biztos szerint a magyar igazolvány és az állampolgársági kérelem nem függ össze.
Az állampolgársági eljárás okirati alapon nyugszik, tehát minden okiratokkal kell igazolni azt, hogy a felmenő egykor magyar állampolgársággal rendelkezett. Nyilván 500 év távlatából egy Fekete-Afrikába elszármazott janicsár leszármazott esetében ez lehetetlen.
A magyarabok magyar ősei ugyanis határőrök lehettek, akiket még a 16. században a török hódoltság idején telepítettek a jelenlegi Egyiptom és Szudán határára. A népcsoportról ezután a 20. század elején hallottak Magyarországon.
Az 1930-as években Almási László adott hírt a magyarországiak számára arról, hogy léteznek magyarabok, és aztán ez a híradás, ez olyan lassan eljutott odáig, hogy másoknak is leesett a tantusz, hogy érdemes volna körükbe elmenni. És az 1960-as évektől kezdve voltak magyar kutatók magyarabok között.
A kutatók azóta nem találtak perdöntő bizonyítékot a magyar származásra, hiszen számos mai szavunk is török eredetű. A becslések szerint ma mintegy 50 ezer magyaráb élhet Afrikában.
Magyar ötlet is bekerült a Maradj talpon című vetélkedő amerikai változatába. Az NBC csatornán karácsony előtt indul a játék, ezért a készítők eljöttek megnézni a magyar változatot. Megmutatjuk, hogy mit vettek át tőlünk, és azt is, ami nagyon sokakat, engem is nagyon érdekel, hogy hova esnek le a játékosok íme.
Jó estét kívánok mindenkinek, nagy szeretettel üdvözlöm Önöket!
Október óta láthatják hétköznap esténként a Híradó előtt a Maradj talpon című vetélkedőt. A Híradó stábja ott volt a játék felvételén, így már is megmutatunk néhány kulisszatitkot. A kör alakú díszletről például kevesen gondolnák, hogy 2,5 méterrel a föld fölött áll. Alatta ez a hatalmas amfiteátrum-szerű váz van, és persze az, ahova a játékosok beesnek. Oda viszont senkit nem engednek be.
Egyes. Nulla. Nulla, itt még bármi lehet.
A játékban eredetileg a nyereményt rejtő pénzkorongok maguktól jönnek fel. A magyar változat készítői azonban kitalálták, hogy sokkal izgalmasabb, ha szerelnek rájuk egy kis kort. Így a műsorvezető is tud játszani velük.
Mondok egy esetet, mondjuk 1 000 000 forint és 100 forint van már csak bent. Akkor ő oda tud menni a mi változatunkban, megnézi, elkezdi kiforgatni. Megjelenik az egyes, megjelenik egy nulla, még egy nulla, és visszaejti. És azt mondja, hát nem merem elárulni.
A magyar ötlet annyira megtetszett az amerikai NBC csatorna producereinek, hogy átvették a tengeren túli változatba is. Ott karácsony előtt indul a játék.
Jöjjön a második pár.
A műsorvezető Gundel Takács Gábor szerint a maradj talpon többek között azért ilyen sikeres, mert a kérdések között sok viszonylag könnyű is van. Így a nézők otthon is be tudnak kapcsolódni a játékba.
Az emberek nagyon sokfélék, és ettől nagyon izgalmas egy ilyen játék, és sokféle attitűddel érkeznek ide. Van, aki csak a játékért jön, van, aki szeretne egy kis pénzt nyerni, van, aki meg bevallottan azt mondja, hogy ő tulajdonképpen leesni szeretne ebben a játékban, de az sem olyan könnyű, azt is ki kell érdemelni.
Azt, hogy a csapóajtók alatt mi van, a játékosok és a stúdióban ülő nézők sem láthatják. Mi viszont megnéztük. A játék talán legizgalmasabb része, hogy hova esik, aki nem tudja a helyes választ. Most én is kipróbálom. És hogy hova estem? Kiderül a holnap esti híradóból.
Vagyis erre még önöknek is, nekem is egy napot várnunk kell. A sporthírekre, az időjárás jelentésre és a Magyarország szeretlek című vetélkedőre viszont már annyit sem. Ezek jönnek most a híradó után. Én köszönöm a figyelmüket, maradjanak velünk továbbra is. Szép estét, viszontlátásra!
Betélkedő, ami hozzátartozik a vasárnapokhoz.
Azt jelenti, hogy izgatott.
Neked egy játék!
Új játékosok, régi ismerősök, sok kérdés és még több nevetés.
Kitár. Mosással?
Rejtő Jenő.
Ott ül egy fönt. Marha!
És a szokásos kérdés, ki nevet a végén? Magyarország szeretlek.
Persze, felezzük meg!
Ma este az M1-en. A befejező részben.
Miért ölték meg Kennedy elnököt? Vajon Lee Harvey Oswald egyedül cselekedett? Vagy egy nagyobb összeesküvés részeként?
Azt akarják bemesélni nekünk, hogy csak úgy besétált oda és lelőtte? A pakolba magába! Ő az Egyesült Államok First Lady-e! Az a dolga, hogy megvédje!
Bobby!
A Kennedy család. Kedden 20 óra 15 perckor az M1-en. A műsor támogatója az ingyenesen fogható HD műsorokat kínáló Mindig TV. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.